7 óra 13 perc van, itt van velünk a telefonvonalban Martin Kovács Miklós külgazdasági szakújságíró. Szia, jó reggelt!
Minden jót mindenkinek!
Az Egyesült Államokban már mindenki a félidős választások elébe tekint, amelyeket novemberben tartanak meg. Hát hagyományosan az éppen regnáló politikai erő formáció egyébként nem szokott olyan jól szerepelni a félidős választásokon, de most még annál is rosszabb, úgymond a demokratáknak az esélye, hiszen ugye mi is többször beszéltünk arról, hogy Joe Biden népszerűsége annak ellenére, hogy nagyon sok fontos intézkedést hozott meg, nem túl magas, tényleg rengeteg nemzetközi gazdasági nehézség is nehezíti az ő munkáját. Hát eközben ugye nagyon érdekes megnézni, hogy a másik oldal, a republikánus oldal tud-e egységes maradni, azért ott is vannak belső küzdelmek, úgyhogy kicsit így a politikai helyzetet is fogjuk most elemezgetni a következő percekben. Hát mik ezzel kapcsolatban legfontosabb fejlemények, komoly erőfitoktatás zajlik-e, gyakorlatilag mondhatjuk mindkét oldalon?
Hát ez szinte így igaz, hiszen gyakorlatilag előválasztások is zajlanak, mellesleg megjegyzem, azok is teljesen nyilvánosan, tehát az egyes pártokon belül több jelölt próbálja megszerezni azt a lehetőséget, hogy majd aztán a tisztelt választók őt megméressék a másik pártnak, a másik nagy pártnak a képviselőjével szemben. És ennek a folyamán Floridában általában ugye normális tempóban zajlanak ezek a dolgok, de sokkal nagyobb figyelem kísérte most a demokrata pártnak az előválasztását, hiszen a kormányzó jelöltet választották ki, mellesleg sikerült egy bizonyos Charlie Crist nevű úriember lesz a kihívója a jelenlegi kormányzónak, DeSantis úrnak, aki ugyanakkor meg viszont már jó ideje lebegteti, hogy adott esetben ő szeretne Donald Trump-pal szemben az Egyesült Államok elnöki tisztségét menni 2024-ben. Tehát így aztán Florida most sokkal inkább az érdeklődés középpontjában áll. De, mint ahogy mondtad, a republikánus párton belül más jelenségek is tapasztalhatók.
Hát igen, nem biztos, hogy Trump lesz majd azért ott a csúcsjelölt.
Hát igen, jó lehető, mindent megtesz ezért, és továbbra is rengeteg híve van, de vannak szakértők, akik már úgy is fogalmaznak időnként, hogy még akkor is, hogyha Trump személye nem játszik majd központi szerepet, a trumpizmus tulajdonképpen nagyon erősen jelen van az egész Egyesült Államokban. Ez nyilván nem feltétlenül rokonszenves az előző alelnöknek, tehát Donald Trump alelnökének, Mike Pence-nek, aki immár az utóbbi néhány hónapban negyedszer látogatott el Iowába, amely szimbolikus jelentőségű az elnökválasztások során, tehát ott igyekszik népszerűsíteni magát. 3,2 millió lakosa van Iowának, és az utóbbi napokban azzal tette magát ismét a hírfolyamok élére, hogy rekordszámú látogató volt a nagy agrárvásárnak, az Iowa State Fairnek, 1.100.000-en keresték föl, és hát ez itt tényleg az egész Egyesült Államok legnagyobb jamboree-ja, tonna számra fogynak a hotdogok, és a legkülönbözőbb szám szerint valami 64 ilyen ehhez hasonló étel specialitás, amivel degeszre tömik magukat a tisztelt látogatók, és hát a politikusok pedig igyekeznek minél inkább cseppeket, mézcseppeket csepegtetni a madzagra, hogy ha arra kerül a sor, akkor Iowában megszerezhessék a szükséges támogatást.
Akkor ide látogatott el Mike Pence, és gyakorlatilag szabadidős programként, vagy valamiféle beszédet is tartott?
Hát inkább a háttérben zajlottak ezek a megbeszélések. Itt alapvetően ilyenkor részt vesz mondjuk olyan eseményeken, ahol pénzt gyűjtenek, például a republikánus párti törvényhozási jelöltek számára, tehát ilyen típusú mozgása volt, de egyúttal jelezte, hogy ringben van, tehát bár igazából ugye nagyon sokan a Trump vonalra teszik a tétjeiket a republikánus párton belül, de Mike Pence azért nem nagyon szeretné kihagyni azt a lehetőséget, hogy komoly esélyei legyenek. Mellesleg ugye sok mindennek van a pénz a hátterében, ahogy mondtam, és egy szenzáció is fölröppent, hiszen több mint másfél milliárd dolláros adományt juttatott el egy 90 éves üzletember, bizonyos Bar Seed nevű üzletember, aki a chicagói székhelyű elektronikai berendezéseket gyártó cégének a részvényeit aportálta be egy olyan alapítványba, amely a lehető legkonzervatívabb módon igyekszik befolyásolni az amerikai közéletet. Mellesleg gazdaságilag is ügyes húzásnak minősítik ezt az akciót, hiszen a részvények, a cégének a részvényei, miután bekerültek ebbe az alapítványba, azután eladásra kerültek egy ír felvásárlónak, de mint alapítványi tulajdon adómentes, tehát ilyen szempontból ezt sikerült kiokkumulálni, és maga az adományozó is az értéknövelés, tehát a profit növelés esetén járó, mármint a szövetségi kormányzatnak járó 400 millió dollárt, azt ilyen formán ugye megúszta, nem kellett kifizetnie. És a bevétel az pedig támogatja, mondom, azt az alapítványt, amely végül is egy rokon szervezete az úgynevezett Federalist Society-nek, és az a szervezet az utóbbi évtizedekben nagyon erőteljesen dolgozott azon, sikerrel mellesleg, hogy egészen a legfelsőbb bíróságtól lefelé erősen konzervatív érzelmű és nézetű bírák legyenek, legalábbis minél többen.
Mondtad itt, akkor zajlik gőzerővel ott is az permanens kampány, meg a pénzgyűjtés a különböző politikai formációknak, a republikánusok és a demokratáknak a megerősítésére. Mondtad itt Mike Pence-t ellentétbe helyezve Donald Trump-al, és így eszembe jutott, hogy a napokban olvastam Elon Musk-tól egyfajta ilyen politikai hitvallás vagy preferenciát. Ő azt mondta egyébként, hogy a demokratáknak a jobb oldalára szavazna, és a republikánusoknak a bal oldalára. Ez csak azért jutott eszembe, mert talán itt is az lehet, hogy Donald Trump a republikánusok jobb oldala, szélsőséges jobb oldala, Mike Pence pedig próbál egy kicsit, hát szolidabb kicsit a centrum irányába tolódó üzeneteket megfogalmazni. Van-e éles különbség a kettejük politikája között?
Hát az éles különbséget nem nagyon lehetne emlegetni, és ezt maga Mike Pence is azért legjobb óvatosan forrókásaként kerülgeti, mert tudja jól, hogy Trump egyébként rendkívül hatásos demagóg kommunikációja az tömegével gyűjti az embereket és tartja az ő táborában. Tehát valójában itt inkább arról van szó, hogy, és Mike Pence esetében a baloldalt azt nem nagyon kellene emlegetni, még a republikánus párton belül sem, hiszen ő azért egy rendkívül konzervatív gondolatmenet mentén alakítja a politikai stratégiáját, és ennek tulajdonképpen csak a Trumpi szélsőségeit igyekszik lefaragni, egyébként viszont a vonalvezetés az nagyjából hasonló. Szóval itt ezt a fajta játmát igyekszik lefolytatni Mike Pence, hogy tudnilik, hogyan tudná végül is megőrizni azokat az elveket, amelyekkel egyetért a trumpizmuson belül, ugyanakkor meg viszont a saját személyét helyezni előtérbe. Mindez azonban azt jelzi, hogy legalábbis egyelőre úgy néz ki, hogy többen lesznek azért a republikánus párton belül is, akik bármennyire is nyomja magát, és sokan nyomják Trumpot, de azért mégis versenybe akarnak szállni, hiszen a Fehérház azért az egy hatalmas falat.
Még két szó a politikáról. Itt a félidős választásokra a várakozások azok, hogy amiket én olvastam, és téged kérdeznélek, hogy hogy látod, hogy a kongresszuson belül ugye a képviselőház republikánus többségű, a szenátus meg demokrata többségű lehet? Vagy mik az esélyek?
Hát igen, a legutóbbi latolgatások azok ezt mutatják, de azért olyan nagyon sok minden befolyásolhatja még ezeket a konkrét döntéseket, mármint hogy a tisztelt választók majd hova adják a voksaikat, hogy nem nagy biztonsággal szolgálnak ezek az előrejelzések. A legutóbbi azért formálódott így, hogy tudnélik talán a szenátusban nagyobb eséllyel őrzik meg a többségüket vagy pozícióikat a demokrata pártiak, mert Joe Bidennek, ahogy említetted is, végül is vannak olyan adói, amelyeket törvényformában már alá is írt, és ezek közül a két legjelentősebb az infrastruktúra fejlesztési törvény, és a hatalmas környezetvédelmi programokat is tartalmazó infláció ellenes törvény, és ezek olyanok, amelyekkel az egyes szenátorok választókörzetében nem nagyon könnyű szembe menni, hiszen lokálisan is rengeteg a választókat szolgáló programot finanszíroznak ezekből a pénzekből, már finanszíroznak majd.
És akkor még pár szó az üzleti életről. Ugye a koronavírus járvány idején a nagy cégek, de szinte sorra egyre többen bejelentették, hogy lehet otthonról, távmunkában végezni az adott napi feladatokat, és én úgy vettem észre, hogy a nagy cégek azt kommunikálták, hogy a koronavírus elmúlta után is megmarad a home office lehetősége, mondjuk hibrid munkavégzés marad. Nekem egy picit az Apple kommunikációja ezzel egy nagyon enyhén ellentétes, tehát hogy meg nem csak az Apple-é, hanem a nagy cégeké, hogy minthogyha már annyira nem áradoznának a távmunka iránt, pedig a Covid alatt pont ellentétes hangokat ütöttek meg. Mi most a policy, akár az Apple-nél, akár a nagyobb cégeknél, hogyan viszonyulnak a távmunkához így a Covid lecsengése után már szerencsére?
Az Apple-nél éppen aránylag friss hírek is vannak ezzel kapcsolatban, ugyanis a CEO Tim Cook szeretné elérni, hogy legalább 3 napot az irodában töltsenek azok az emberek, akik ugye alapvetően onnan rajzottak ki a home office-okba, és ugye hát ne feledjük el, hogy az Apple hatalmas létszámú alkalmazottal rendelkezik, a legutóbbi adatok szerint ilyen 154 000 körüli alkalmazottja van. Ezek közül nyilván nem mindenkit érint ez a home office-os vagy igazi office-os kategória, de az emberek jelentős része ugyanakkor berzenkedik, nagyon hozzászoktak ahhoz, hogy otthonról intézzék a dolgaikat, és ez egészen nyilvánvaló olyan menedzsment ügyeket hoz elő, amelyek adott esetben arról szólnak, hogy hogyan lehet ténylegesen megteremteni azt a csapatszellemet, amit egyébként meg ideálisnak tartanak még az IT munkavégzés közben is, meg egyáltalán a cégirányítás, a célok elérése, az emberi kapcsolatoknak az ápolása, az nyilván egy teljesen új dimenzióba kerül akkor, hogyha ezek a résztvevő emberek nem is látják egymást. Úgyhogy itt igazán nagy kihívás van, hát meg nyilván elgondolkodnak azon is, hogy hatalmas ingatlanok vannak akár saját tulajdonban, akár bérleményben, amelyek adott esetben meg konganak, a számlákat meg fizetni kell, szóval hirtelen itt ez a Covid okozta új szituáció, ez valóban nagyon komolyan mérlegelendő új helyzetet teremtett, és ahogy mondtad, nem csak egy cégnél, hanem nagyon sok cégnél. Az emberek, ha úgy tetszik, ráéreztek a szabadság ízére, és szeretik, ha a főnök nem liheg a nyakukba.
Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. Az elmúlt percekben Martin Kovács Miklós külgazdasági szakújságíró volt a vendégünk. Jövő héten is beszélünk, majd neked pedig szép napot, szép hetet addig. Szia!
Minden jót mindenkinek!
Hamarosan friss hírekkel, előtte még közlekedési információkkal jövünk.